Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istenek igéjét, ugye, mint az írva található Sámuel első könyvének 4. fejezetében, az első 11 versből a következőképpen. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ébenhaézer mellett, mert a filiszteusok már Áfekben táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták: miért veretett meg bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kérubokon trónuló seregek urának a szövetség ládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt Isten szövetség ládájával. Amikor az Úr szövetség ládája megérkezett a táborba, az egész Izrael olyan nagy ujjongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos ujjongást, és ezt kérdezgették: mi ez a nagy ujjongás, ami a héberek táborából hallatszik? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és Izrael vereséget szenvedett. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen súlyos volt. Elesett Izraelből 30 000 gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Finneás is meghalt. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Hálásak vagyunk mindenható, Atya Isten, minden gondoskodásodért. Köszönjük ezt a napsütést. Köszönjük ezt a gyönyörű időt, ami kísért bennünket az elmúlt héten. Hálások vagyunk, ha volt pihenésünk, ha többet lehettek együtt a családok. Köszönjük, Urunk, ennek az ünnepét, örömét, jóságát, gazdagságát. És köszönjük a szavadat is, amelyik megállít bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem mindig azt adod, amit szeretnénk, hanem néha meghökkent a Te igéd, és Te jobban tudod. Urunk, ezért az alázatért könyörgünk, hogy hadd adjuk át neked, hogy te mit tartasz fontosnak. Te jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. És köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk a jóból, és jöhetünk a rosszból, a bőségből és a hiányból eléd, és kérjük, hogy Urunk, te tudsz igazán mindent, hogy mi válik a javunkra, hogy mire van szükségünk. Olyan jó megvallani, megváltó Urunk Jézus, hogy te szeretsz bennünket. Olyan jó tudni, hogy mindennek a te szereteted a mozgató rugója, és köszönjük, hogy lelkeddel nem hagysz bennünket magunkra, hanem itt vagy, átjársz, most is te akarsz vendégül látni bennünket. Nézzük, Urunk, az Úr asztalát, nézzük a megterített asztalt, és köszönjük a bornak az ízét, a kenyérnek az ízét, az úrvacsorai közösségnek az ízét. Köszönjük, hogy befogadni akarsz, megújítani akarsz, megbocsátani akarsz, életet akarsz adni, táplálni, veled való közösségbe vonni minket. Urunk, kérünk, szelíd hangoddal, gyönge emberi szóval, mégis légy erős bennünk. Add legyünk egészen a tieid. Cselekedj ma köztünk. Urunk Istenünk. Amen. Új szövetségből olvasson Pál apostol Filippibeliekhez írott leveléből, a 2. fejezetnek az 5. versétől kezdve az igét a 11. verssel bezárólag. Filippi 2, 5. verstől. az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, továbbra is a 10 parancsolat magyarázatában vagyunk, a 3. parancsolatnál járunk. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a te nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. És ma is egy másik oldalról nézzük, múlt héten a dicsőítés volt előttünk, az imádság. Ma negatív oldalon járunk, a visszaélés, hogy hogyan élünk vissza, hogy hogyan ne éljünk vissza Isten nevével. És most is egy háborús helyzet van előttünk. Izrael most még a királyság kezdete előtt, tehát a történelmének az elején jár. Sámuel próféta éppen elkezdte a maga működését, még nem kente fel Sault az első királyjá, és vívja a maga harcát Izrael most a filiszteusokkal. A filiszteusok tengeri népek, kereskedő népek, erőszakos népek, és bírják a vaskészítésnek a monopóliumát Izraellel szembe, tehát ez a fegyverük. Csak érdekesség, hogy az ásatásokon nem csak a fegyverkészítés eszközeit találták meg a filiszteus városokban, hanem nagyon sok kupát is, minden bizonyos sörös kupát. Valószínűleg együtt jár ez a kettő egymással, hogy aki sokat harcol, annak szüksége van egy kicsit belülről is erősíteni, hogy bírja düvel, indulattal, haraggal. Szóval velük hadakozik most Izrael, és félelemmel éli meg Izrael, hogy ők a választott nép, ők az ígéret földjén járnak, minden az Isten beszéde szerint történik, csak a vereség nem illik bele a képbe. Mert vereséget szenvednek, és nem értik, hogy mi a baj, hogy lehet, hogy Isten, aki Egyiptomot megverte, aki megígérte, hogy beviszi őket, hogy most vereséget mér rájuk az ellenségen keresztül, mi történik? És erre a nehéz helyzetre rögtön kész a válasz, megtalálják a megoldást, hát hozzuk ide az Úr szövetségének a ládáját, hadd legyen nekünk bizonyság, nekik velük szembe pedig fegyver. Hadd legyen a mi erőnk az, hogy mi az Istenéi vagyunk, és benne van a 10 parancsolat ebbe a szövetség ládájába, hogy Isten vigyáz ránk, és ott az ígéreteknek a megtestesülés, a szövetség láda, olyan erő van abban a ládában, hogy valósággal megrendült a föld, amikor megérkeztek. Harci kiáltás tör föl, egész Izraelből a filiszteusok is megrémülnek. Megrémülnek ettől az erőtől, ami megérkezik, amit Isten ládája képvisel. Háborús helyzet, vallásos megoldás. Istenbe kapaszkodik megfogható módon. Az Új Szövetségből is olvastam föl, és nem tűnt fel minden bizonnyal, mert nem olvastam a környezetét ezeknek a verseknek, de az is háborús helyzet. Ott nem sörös kupával, nem fegyverrel, vassal vívják azt a harcot, hanem szóval. A gyülekezeten belül vannak harcok. Nem egységesek a testvérek, megosztottság van közöttük. A Filippi levél végén kettő az, hogy név szerint is megemlít, és kéri őket, hogy legyenek már békességbe egymással, hagyjak már abba a harcot, ne küzdjenek már egymással. Harc, és ott is vallásos közegben vagyunk, ott is az Isten népe, Isten tiszteletet tart, de közben megy az ellenségeskedés egymással, megy a megosztás a gyülekezeten belül, háború más körülmények között, az is Isten népén belül történik. És csak A kérdést szeretném kihangosítani, ami a minket körülvelő világból egyre hangosabban jön, hogy az ateista világot értem ez alatt, hogy hát a vallás azért az nagy békétlenség forrás, nagy háború forrás ebben a világban. Mert a különböző vallási nézetek újra és újra szembefordítják az embereket, és nagy veszélyt jelent tulajdonképpen a vallás léte ebben a világban. És nehéz erre válaszolni, tulajdonképpen még a reformációval kapcsolatban is föl tudják ezt vetni, hogy hát mi volt a reformáció? Mi megéljük úgy, mint megújulás, mi megéljük úgy, mint megtérés, mi megéljük úgy, mint egy országnak a háború sújtotta széttagoltsága, három része szakadt országból, ez a hit ad reményt itt Magyarországon. Emiatt fognak össze az emberek, emiatt mernek kijönni a török pusztítás után, emiatt mernek újra énekelni. Ez adja az okát annak, hogy újra élni akarjanak. De a kérdés ettől még nekünk feszül, hogy ez nem egy újabb hatalmi játszmának a kérdése. Nem arról van szó, hogy mások akartak az asztalhoz ülni, mások akartak püspökök és pápák lenni, és egyszerre átrendezték a világ hatalmi palettáját. És akkor az a nehéz kérdés van ma előttünk, hogy túl nagy is ez a kérdés, kell majd picire váltanunk. De hogy mi irányítja ezt a világot? Nem a hatalom? Nem a hatalomnak a szeretete? Nem az, hogy mindig valaki oda akar jutni, és ez viszi előre, és ez mozgatja a világ történelmét, hogy meg akarják ragadni az emberek újabb és újabb csoportjai a hatalmat, hogy ők uralkodjanak? Vagy ha nem a hatalom az, ami ilyen központi, akkor mi? Akkor talán a bőség, a jólét? Hogy meglegyen a víz, hogy meglegyen az élet, hogy meglegyen az életszínvonal, és kizárok mindenkit, aki ezt fenyegeti? Mert nem akarom alába adni, mert végre nekem megvan, és örülök, hogy így élhetek, és nem érdekel a többi. Vagy ha nem a hatalom, vagy ha nem a bőség, akkor talán a biztonság? Ugye biztonságban akarok élni, és a félelem, ami belülről formál, az mozgat, és ellenséget látok a másikban, és el akarok zárkózni, és meg akarom magam védeni, és az enyeimet meg akarom védeni. A biztonság a legfontosabb, és kerül, amibe kerül, de megfizetem az árát annak, hogy csak minket ne fenyegessenek. Vagy a szeretet, hogy engem szeressenek, hogy behajtom azt a szeretetet a szüleimen, kerül, ami bekerül, behajtom a szeretetet a gyerekeimen, az unokáimon, mindegy, csak szeressenek, érezzem, csak törődjenek, ha zsarolással, zsarolással, ha bántással, bántással, csak adjanak, adjanak, mert akkor érzem, hogy fontos vagyok, hogy tartozom. Valószínűleg folytathatnánk még a sort, hogy mennyi minden van az életünk középpontján, ami indít, mozgat bennünket, és megjelenik ez vallásos köntösben, és igen. És hát van egy válaszunk erre. Keresztényként, református keresztényként meg biztosan van egy válaszunk erre. Hogy mi az, ami jó, ha az életünk középpontja? Mi legyen az életünk középpontja? És a református válasz az, hogy Isten dicsősége. Hogy Isten nevét emeljük magasra, hogy az ő dicsősége irányítsa, alakítsa, szabályozza az életünket. És persze érzem, amikor ezt kimondom, hogy a hatalom, a bőség, a biztonság, a szeretethez képest azt, hogy Isten dicsősége, hát ezt eszik vagy isszák. Nem egészen egynemű fogalmak ezek. Hogy kell ezt megragadni, és milyen az az élet, aminek Isten dicsősége a középpontja? Mi következik ebből? És sokszor úgy képzeljük az Isten dicsőségét, mint hogy a falakra ki lehetne írni, mint a szentképek lennének, hogy rögzítjük, itt sugárzik az Isten dicsősége. És aztán, ha kilépünk, akkor ott nem sugárzik, ott más törvények vannak. Furán néha úgy gondoljuk, még reformátusként is, pedig nincsenek képek a falainkon, hogy valahogy az Isten dicsőségét az egy állandó dolog, ott az a szép Isten tisztelet, ahol a szép énekeket énekeljük, ahol a külön ruhában vagyunk, a külön módon, külön éljük, a más módon van együtt az a közösség, abban az egy órában. De hogy lesz ez az életünknek a közép, hogy tudom ezt hazavinni? Nehezek ezek a kérdések. És tulajdonképpen egy rövid zár van előttünk Sámuel első könyvében. Az a rövid zár, hogy majd a vallás megoldja, majd a vallás bevisszük a hétköznapi életünkbe, és akkor a szent ládát, a szövetség ládáját, azt visszük ahova kell, és akkor ott lesz velünk, és fogjuk, és abban olyan erő van, és bennünket úgy fölerősít, és az ellenséget úgy megfélemlíti, igen, az Isten nevében erő van, a vallásos szimbólumokban hatalmas erő van és hatalom van, de mit jelent jól élni vele? És a 4000-es vereség után, mikor oda kell vinni a ládát, hogy folytatódik a történet? Figyeltetek testvérek, emlékeztek, hogy folytatódik a történet? Nem győzelem születik. Ez a döbbenet. Nem győzelem születik, hanem vereség. 4000-en haltak meg, ami miatt a ládát oda kellett vinni, most 30000 halott van Izraelben. Az Úrnak, a te Istenednek nevét ne vedd fel hiába, mert nem hagyja büntetlenül az Úr azt, aki fölveszi az ő nevét. Mit akarsz csinálni Isten nevével? Hatalmi eszközt? Amivel magadat erősíted, a magad pozícióját, amivel félelmet gerjesztesz a másikban? Félelmetes látni ezt. Félelmetes szembesülni ezzel, meg az ítélettel, hogy Isten nem adja magát ehhez. Ő nem lesz játékszer, vallásos játékszer az emberek kezében. Három példát szeretnék mai példát mondani, hogy ez nem egy régi kísértés, hogy az Isten nevével fegyverként élünk, és a magunk hatalmát akarjuk megerősíteni. Az első a járvány. Most kétféle érvelést mondok a járvánnyal kapcsolatban. Az egyik azt mondja, hogy ha hiszel Istenben, akkor nem fogsz megbetegedni. Isten majd megőriz. És ha te oltakozol meg, maszkba jársz, akkor hitetlen vagy, nem bízol Istenben. Ha igazán bíznál, ha rábíznál magad, akkor nem volna ezekre szükséged. A másik oldalt is hadd mondjam. Te beszélsz hitről, aki föl se veszed a maszkot. Hát mit gondolsz te, ez a szeretet, ez a felelősség? Ha hinnél Istenbe, fölvennéd a maszkot, mert vigyáznál a többiekre. Értitek, hogy itt van egy kérdés, hogy egy egészségügyi helyzetben hogy kell viselkedni, és két pillanaton belül hatalmi kérdés lesz belőle, és a magam álláspontját nem az érveimmel akarom megerősíteni, hanem a Fridládát viszem oda, és szembesítem a másikkal. Isten nevében mondom neked, hogy te ne vedd föl a maszkot, Isten nevében mondom neked, hogy te vedd föl a maszkot, mert különben nem vagy hívő. Hát hol van belőled az isteni szeretet? Használjuk. Visszaélünk Isten nevével, amikor a magunk álláspontját, félelmét, igazát akarjuk a másikra rátolni. A másik példa az ökológiai. Az is forró kérdés van. A szelektív hulladékgyűjtés. Hogy válogatod-e a szemetedet, hogy meggondolod-e, hogy mit fogyasztasz. Mert ha nem, hát akkor hogy beszélsz te Istenről? Mit gondolsz te? Hát ha ilyen felelőtlenül élsz, akkor hogy képzeled te, hogy te igazán hiszel Istenbe? Akkor ez csak az egész egy színjáték, mert a valóság azt mutatja, hogy te nem is veszed komolyan ezt az egészet. Mert neked közömbös az Isten világa, nem is vagy te hívő. Van egy döntés, egy kérdés, hogy a hulladékkal mit kezdek, és már is Istennél vagyok, és már is az Isten nevében megyek oda, és akarom a másikat meggyőzni, nem érvekkel, nem felelősséget ébresztve a világ iránt, hanem az Isten nevébe tolom rá a másikra. A harmadikat, a legvéresebb játszóteret hatozzam a politikát, mind a két oldalról. 2015, amikor a migráns hullám elindul, az óriás plakátokra biztos mindenki emlékszik. Jézust írják ki, baloldal rakja ki a plakátot. Jövevény voltam és befogadtatok. Éheztem és el nem adtatok. Nyissátok meg a templomot. Én kaptam Facebookon az üzeneteket gyülekezeti tagoktól. Nyissátok meg a templomot, mert ha igazán hinnétek, ha komolyan vennétek a magatok hitét, akkor befogadnátok azokat, akikre Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jövevény, én vagyok az özvegy, én vagyok az árva, a szegény, a nincstelen, ruház föl, fogadj be. Milyen cinikus. Nem hisz az Isten nevével, csak tolja oda gyülekezeti tag is, aki megy ezzel a sodrással, azt már nem gondolja meg, hogy ki fog takarítani. Én megyek, jelentkezem takarítani. Én megyek, adom az adományt, hogy legyen miből, aztán nincs ott. Csak a szólam van ott, Isten nevében. De fordítva ugyanez a történet, jobboldali történet. Mikor valaki kritizálja a hatalmat az arroganciája miatt, mikor valaki kritizálja a hatalmat a korrupció miatt, rögtön olyan, te ellenem támadsz? Hát én vagyok a keresztény oldal. Ha te engem kritizálsz, akkor az Isten értékrendjét kritizálod. Hát a másik oldalon mi van? Akkor te neked nem fontos Isten? Neked nem fontos a hazád? Neked nem fontos a család, hogy az férfi és nő? Értitek? Amikor az Isten nevével él az ember vissza. Az Isten nevében mérkőzünk, és a magam álláspontját akarom érvényre juttatni, erősítőre van szükségem. Fridláda jöjjön, és hangosítson föl, és gerjesszen félelmet, és ne az én tekintélyem, ne az én szavam, hanem az Úr. 20 000 halott. Mert az Úr nem játékszer. És példákat mondtam. Nem a hitetlen világból mondtam példákat, hanem olyan példákat mondok, ami itt van köztünk. És mi is tudjuk a Bibliát fegyverként használni, úgyhogy egymás fejét csapkodjuk vele. De aki így akar élni az igével, az gondolja meg, hogy az ige valóban fegyver, kétélű kard. Nem úgy van, hogy csak egyik oldalon metsz, hanem a másikon is metsz. Ezért az új szövetségben, ugyanúgy a háborús helyzetben, az Istent hívja segítségül, csak másként Pál apostol. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt, hogy milyen az Isten dicsősége, hogy az nem egy játékszer, ami véres játékszer, amivel a magam igazát fogom érvényre juttatni a másikkal szembe. Milyen az Isten dicsősége, amikor azt szerint kezdünk élni? Hát a Sámuel könyvének a történetét érdemes tovább olvasni, nincs idő, hogy végig magyarázzam. Nagyon szívesen tenném, mert nagyon szívesen tenném. Csak nagyon vázlatosan mondom, hogy mi történik utána. Egyrészt van egy, ott hagytam abba az olvasást, nagyon nehéz itt abba hagyni, hogy meghal Hofni és meghal Finneás, és elvész az Úr ládája. És akkor a hír megérkezik, ez a 4. fejezet, még megérkezik a hír vissza Élihez, a főpaphoz, Silóba, ahonnan elvitték az Úr ládáját, és félve adta oda, a két fiát rendelte mellé, hogy vigyázzák a papok, vigyázzák az Úr ládáját. Megjön a hír, hogy vesztettünk. Éli már itt nem érti, hogy vesztettünk. Jön a következő hír, meghalt a két fiad. És jön a harmadik hír, és elveszett az Úr ládája, mert elvették a filiszteusok. Éli fölborul, küszöbön nyakát szegi, meghal. Ott van mellette a menye, terhes, belehal ebbe a hírbe, elindul a szülés, a gyerek megszületik, még annyi ereje van az asszonynak, hogy azt mondja, hogy oda van a dicsőség. Mert így éli meg, hogy az Isten dicsősége az az én kezemben van, az egy eszköz, ami rám van bízva, hogy annak nekem kell érvényt szerezni. De mennyire nem értik az Isten dicsőségét, hogy nem tudom rögzíteni, én nem tudok játékszabályt csinálni belőle, nem tudok eszközt csinálni belőle. Az Isten dicsősége, az Isten neve ennél sokkal nagyobb. Ő önmaga írja a világ történelmét. Igen, ez a világ középpontja. Ezért jó élni. De ez nem olyan, amit én tudok használni. Fordítva, ő visz magával. Nézzétek meg, ahogy történik tovább, nem halállal ér véget, hanem győzelemmel ér véget ez a történet. Az Isten győzelmével viszik a Fridládát, bezárják a filiszteusok Istenének a templomába, Dágon templomába. Háromszor mennek be, hogy helyrehozzák Dágon szobrát, mert az állandóan leborul. Nem tud mit csinálni, állandóan leborul a Fridráda előtt. Össze is törik a küszöbön, nem tud állva maradni Isten jelenlétébe. A végén a Fridrádát úgy dobják vissza, ha dobni lehetett volna, küldik vissza, mert betegek lesznek, mert erő van az Isten nevében, mert Isten valóságos hatalom. Ő irányítja a világot, nem bírja az ellenség megtartani a ládát, szabadulni akar tőle, mert veszélyes, mert az életét fenyegeti, mert teher. Isten dicsőségét nem az emberek szerzik meg, nem én nekem van szükségem, hogy engem erősítsen, én vagyok az övé. Hogy én élhetek az ő dicsőségére. És csak egy példát erről, hogy kötni lehessen a hétköznapi élethez. Sámuel első könyve Anna imádságával és történetével kezdődik, egy meddőasszony történetével, egy családi tragédiával, hogy nem lehet gyerek, akarom és nem lehet. És akkor egyszer csak lesz, és akkor Anna így imádkozik. És tulajdonképpen ez a felütés az egész könyvhöz. Jönnek királyok utána Saul, és jön Dávid, és mind azzal küszködik, hogy én a hatalmas, én a büszke, én a gőgös, én az irányító, én a gazdag, én a szeretet, én a dicsőséges. Az alázat, ami megszólal ebből az imádságból, aki megéli az Isten dicsőségét, aki nem használja, hanem rácsodálkozik az Isten dicsőségére, Anna akkor így imádkozott. Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr, tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki sincs, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek olyan sokat büszkén, gőgösen. Ne hagyja el szátokat, kérkedés. Hiszen mindentudó Isten az Úr. Ő teszi mérlegre a tetteket, a hősök íja összetörik, de akik a földre rogytak, az erő övét kötik magukra. Jól lakottak elszegődnek a betévő falatért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, letaszít a sírba, és újra felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal, fölemeli a porból a szűkölködőt, kiemeli a szemétből a szegényt, az előkelők közé ülteti, és örökségül főhelyet ad nekik, mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte földkerekségét. Híveinek lépteit ő vigyázza, de a bűnösök a sötétségben vesznek el. Senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral perbe szállnak, mennydörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet, a királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Anna valamit megérez, Anna valamit megél Isten dicsőségéből azt, hogy Isten a gőgösnek, büszkének, hatalmasnak ellenáll, de az alázatost felmagasztalja. És ez nem a mindenható Istennek a játéka az emberrel, hanem az a lelkület, amit itt látunk visszhangként Annában, annak a forrása az, ami Istenben van. Ami a Filippi levélben megszólal, ahol engedi az ige, hogy belássunk Isten gondolataiba, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban megvolt. És jó több fordítást olvasni ezen a ponton, az az indulat, az az attitűd, az a gondolkodásmód, az a lelkület, az az érzület legyen, az az érzés legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. És egyszer csak kinyílik előttünk, hogy mi van az Istenben, hogy milyen az ő lelkülete, mi az ő gondolkodás módja, milyen az ő indulata, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt, megalázta magát és engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyéjeké, földieké, föld alattiaké, minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Isten dicsőségére élni, az az indulat, attitűd, gondolkodásmód legyen bennetek, ami Krisztusban van, és engedi, hogy lássuk. És ez amit kitárul előttünk, a megaláztatás és a felmagasztalásnak az útja. Lefelé megy, és aztán majd fölfelé emelkedik. Régiek 7 lépcsőt számoltak meg, nem számolom most végig. Tenném, nem fér bele. Végig menni mind a 7 lépcsőfokon. Hogyan üresíti meg magát Jézus? Hogy lesz ő úgy több, hogy magát megtartja Isten, de olyan formát vesz magára, ami soha nem volt ember. És ez számára nem ez a dicsőség, hogy én még több lettem. Ez fogyás, ez vesztés, ez megüresedés. Hogy én még ezt a formát is fölveszem. És ahogy elmegy, ahogy megy lefelé az első része ennek a himnusznak, veszi végig, hogy hogyan üresíti meg magát Isten. Hogyan lesz semmivé. Aki a világot alkotta, maga lesz semmivé. És nem túlzás ezt a szót használni, mert szolgává lesz. Nem ott áll meg, hogy az ember, itt még azt mondanánk, hogy hú, hát az ember az csodálatos, a világ teremtésének a koronája, még itt tudnánk pozitívan beszélni, de nem áll meg itt, hanem azt mondja, hogy szolgává lesz. Nem is ember, nem is tekintik embernek, azt a formát veszi föl, a semmit, akinek nincs akarata, akinek nincs joga, akinek nincsen szava, ezt vállalja Isten, mert adni akar. Nem zsákmányt szerezni, nem birtokolni, hanem adni. Magát föladva adni. És nem a szolga a legmélyebb. Még csak nem is a halál a legmélyebb pont, hogy a világ teremtője, az élet ura a halált vállalja, hanem a kereszt halál a legmélyebb. Filippiben, akik olvassák, pontosan értik. Mert ott a legdurvább büntetés, ami érhet egy polgárt, az az, hogy lefejezik. Nincs több élet, de nem kereszten ér véget. Az olyan borzalmas, hogy ezt az senkinek, a semminek, a rabszolgának, aki megszökött. És Zsidó elfordítja az arcát. Mert a halál az megtörténik, de hogy valakit fára függesszenek föl, az átkozott. Nem egyszerűen csak meghal, hanem még meg is gyalázzák a halálában, és úgy végzik ki, hogy minden méltóságától megfosztja. A kereszthalál ennek a szimbóluma, ezt választja Isten. Mi az Isten dicsősége? Hogy ad, hogy magát adja a méltatlanoknak. A semmiknek magát adja, hogy valamikké lehessenek. Nem a gőgösnek, nem a hatalmasnak, nem azt, aki használja a maga dicsőségére, hatalmára, akaratának érvényesítésére, Isten nem annak adja magát, az összetörik. A semmiknek, az elveszetteknek, mint Anna, aki odaboró, Uram, meddő vagyok, nincs bennem élet, a halál van bennem, csinálj valamit. Vagy a másik háborús helyzet, múlt hetet idézem, 2 Krónikák 20, Jósafát király, mikor összefog a testvér az ellenséggel, és együtt jön rám. Mit csinálsz? Imádkozó. És nem pajzsal mész, meg nem harci kocsikkal, meg tankokkal mész a testvéred ellen, meg az ellenséged ellen, hanem imádkozó énekesekkel, az Isten dicséretével mész, mert nem tudsz mit csinálni. Mert semmi vagyok, Uram, ha te megvédsz, megvédsz. Ha nem, veled halok, hozzád kerülök. A semmiket emeli föl, ez az Isten dicsősége, ez formálja a világ történelmét, bárcsak értenénk. És a mélyből, a keresztből emelkedik, egyre magasabbra emelkedik. A megalázott, a semmi, akit nem mások aláztak meg, magát alázta meg. Mi Heródes, mi Pilátus, mi a köpés, mi a korbács, amikor maga már a Gecsemáné kertben vért verejtékezett. Önmagát adta. És mert megalázta magát, fölmagasztaltatik. Olyan nevet kap, ami senki másnak nincs, ő az Úr. Az ember Jézus, az Úr, és látja a világ, és ámul és bámul, hogy ez forgatja a történelmet, hogy ezen múlik életem, ezen múlik családom, ezen múlik az országom, ezen múlik a világnak az ügye, hogy hogyan állok én ezelőtt a név előtt. Testvérek, a kísértésre mondjunk nemet. Nem az ateista világban kell erre nemet mondani, nem itt magunk között, hogy nem használom, hogy nem élek vissza az Isten nevével, hogy nem igazolom magamat az ő szavával. Ahol az én akaratomról van szó, tegyem ki, hogy az én akaratomról van szó. Ne játsszak azzal, aki a világot a szavával is képes fenntartani, és aki magát a kereszt halálig üresíti meg. De az az indulat legyen bennetek. És két dolgot szeretnék mondani erről. Az egyik, hogy ő a példánk, a másik pedig, hogy ő az erőnk. Hogy ő valósággal példánk, testvérek, hogy meghívásunk van erre az útra. Igen, ebbe belerendül a világ. Nem az erőbe és a hatalomba, mert Jézus nem úgy úr, hogy végigver mindenkit, hogy belegyen már a szájuk tömve a károgóknak, meg a káromlóknak, hanem úgy győz, hogy magát alázza meg. Ő a példánk, testvérek, adj! A lemondással, a szolgálattal, tedd magad elé Krisztus példáját, a szolgával, aki semmi, nincs joga, nincs szava, nincs akarata. Milyen lenne a családunk, ha így lennénk együtt? Milyen lenne, ha itt tudnánk egymás mellett élni, és itt szolgálnánk egymást? Férj és feleség, gyerek és szülő, nagyszülő és gyermek, unoka. Mi, hogy változna meg az életünk, ha ez az indulat lenne bennünk? És milyen lenne az a gyülekezeti közösség, ahol így vannak együtt az emberek? Ahol szolgálnak a másiké, és adni akarnak, önmaguk ellenébe akarnak adni. És az Isten dicsősége jelenik meg úgy, hogy az ember csak imádkozni tud, hálát adni. Hogy ilyen nincs. Énekesek nem szoktak csatát nyerni, kivéve az Úr. Mert az Úrnak ember se kell, hogy a Dágon templomában a szobor összedőjön, hogy az ellenség dobja őt ki, mert nem bír vele élni. Nem kell hozzá senki sem. Isten dicsősége megnyilatkozik, és átformálja ezt a világot, és a gonosz menekül, és rettek tőle. Nem fegyverrel győz Isten, hanem a szeretetével. Az Isten dicsősége nem lerajzolható, rögzíthető, de megélhető, de követhető. Meghívásunk van rá. Nézzétek meg a szimbólumainkat. A bor és a kenyér, a megtört test és a kiontott vér. Erre hív meg, hogy részesedj belőle. Te a semmi, az elveszett, a bűnös, téged megtart. És akkor ez az indulat éljen és éltessen, és legyen erővé benned. Kell az erő, nagyon kell, mert erő kell magamat megtagadni, mert erő kell maradni akkor, amikor megaláznak. Mert erő kell szolgálni, hogy ne az önzésem jusson érvényre. Ó, nagyon nagy erő kell ehhez a harchoz. Hogy alul tudjak maradni, hogy az Isten dicsősége emeljen föl, és oldja meg azt a helyzetet, amit emberileg nem tudok megoldani. Erő kell hozzá, testvérek, és ez az erő átformálja a világot. Itt kezdődik. Itt a forrás. És a reformáció vigyen bennünket, testvérek, annak a csodája, hogy ezt az országot, ami szétszabdalva, ami meggyilkolva, kifeszítve, kivéreztetve volt, mégiscsak fölálltak az emberek. Nem egy új felekezet születése a reformáció ünnepe, hanem az Isten győzelme és a dicsőségének a megjelenése. És ebben meghívásunk van. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. Aki megalázta magát, és Isten felmagasztalta, és ebből az életből, ebből a lelkületből élet fakad, akkor is, ma is. Így legyen, amen.
Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy hogy olyan sokszor az életben úgy nálad is, és ez tőled jön, a legnagyobb mélység mellett van a legnagyobb öröm is, hogy te itt ebben a himnuszban is lementél ezen a sok lépcsőfokon, és vállaltad a szenvedést, hogy aztán felmagasztaltassál. Köszönjük, Urunk, hogy azt mondod, hogy mi is, hogyha meg tudjuk alázni magunkat, és oda tudunk állni eléd, félretéve a kifogásokat, akkor te felmagasztalsz minket. Köszönjük neked, hogy a bűnbocsánatban ez történhet meg, és hogy ahhoz kaphatunk új erőt tőled, és biztatást, és mennyei erőt, bennünk lakozó szent lelket, hogy a világban a te dicsőségedre, a te gyermekeidként éljünk. Imádkozunk, Urunk, hogy gyere velünk, és hogy segíts ezeket megtartani, hogy segíts szeretni, segíts hátrébb tenni magunkat, segíts akkor is megbocsájtani, amikor úgy érezzük, hogy nincs erőnk, akkor is megbocsájtani, amikor másik talán meg sem érdemli, vagy mi ezt így gondoljuk. Urunk, imádkozunk azért, hogy legyünk a te gyermekeid, akik mernek rólad beszélni, és akik mernek téged megélni. Imádkozunk, hogy a te szent lelked töltsön el, és formáljon Krisztusivá családunkban, barátaink között épp úgy, mint minden dolgunkban, amit teszünk, a munkahelyen, az osztályban, a szabadidőnkben, a reggelünkben és az esténkben. Imádkozunk, Urunk, hogy így törzsd el a gyülekezetünket is. Imádkozunk, Urunk, hogy te legyél az, aki megbocsátást szülsz feszültségekben, aki újat nyitsz, megtört életekben, vagy tönkrement kapcsolatokban. Imádkozunk, Urunk, hogy te legyél az, aki mélységekben, betegségben, vagy gyászban, vagy nehézségekben is ott állsz mellettünk, és hordozol minket, és megtanítasz arra, hogy a körülményektől függetlenül is tudjunk neked hálát adni. Szeretnénk ezért imádkozni, Urunk, legyél te a megtartója ennek a gyülekezetnek, a példája, aki után megyünk, a vezetője és a pásztora. Kérünk, Jézus. Amen. Együtt mondjuk azt az imádságot, amire Jézus tanított. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.